segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hiteli és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Zakariás próféta könyvének első fejezetében, a 7. verstől a következőképpen. Dáriusz uralkodásának második esztendejében a 14. hónapnak, azaz a Sebát hónapnak a 24. napján szólt az Úr igéje Zakariás prófétához, Berekjá fiához, aki Iddó fia volt. Ezt láttam az éjszaka. Valaki egy vörös lovon lovagolt, és megállt a birtuszfák között a völgyben. Mögötte vörös, fakó és fehér lovak voltak. Ezt kérdeztem, mik ezek, uram? Egy angyal, aki velem beszélt, ezt mondta nekem. Én megmagyarázom neked, mik ezek. Akkor megszólalt az, aki a mirtuszfák között állt, és ezt mondta. Ezeket az Úr azért küldte, hogy járják be a földet. Megszólították az Úr angyalát, aki a mirtuszfák között állt, és ezt mondták. Bejártuk a földet, és az egész föld nyugodt és békés. Az Úr angyala erre azt mondta, seregek ura, mikor könyörülsz már Jeruzsálemen és Júda városain, hiszen már 70 éve tart haragod. Az Úr jóságos szavakkal, vígasztaló szavakkal válaszolt a velem beszélő angyalnak. A velem beszélő angyal pedig ezt mondta nekem, hirdesd, hogy így szól a seregek ura, féltem Jeruzsálemet és a Siont, nagyon féltem. És nagyon fel vagyok háborodva az elbizakodott népek miatt, mert amikor én kevéssé haragudtam, ők a romlást segítették elő. Azért ezt mondja az Úr. Irgalmasan fordulok Jeruzsálem felé, templomon fel fog épülni benne, így szól a seregek ura, és feszítenek még ki mérőzsinort Jeruzsálemben. Hirdesd még azt is, hogy így szól a seregek ura, bővelkedni fognak még városai minden jóban, megvigasztalja még az Úr Siont, és továbbra is Jeruzsálem lesz a választottja. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, engedjék meg, hogy azok kedvére, akik tegnap nem tudtak részt venni az alkalmon, számukra egy kis visszatekintést tegyek, miről is hallhattunk előző esténken. Középpontban a megtérés, mint felszólítás volt. Az Ószövetségben számtalan alkalommal intéz felhívást Isten a prófétáin keresztül a néphez, hogy térjenek meg bűnös útjaikról. Hallhattunk arról, hogy a megtérés nem más, mint életrendezés, amikor helyére kerülnek a dolgok, és a megtérés a bűn rendezésével kezdődik. A bűn oda kerül a kereszt tövébe, a hűtlenség, a hazugság, a szeretetlenség, a mocskolódás, a rengeteg lopás és rejtegetni való, az a sok titkolózás, amit nem akarunk, hogy napvilágra kerüljön, egyszer csak világosságra kerül, fordulatot vesz valakinek az élete, és ezek a bűnök oda kerülnek, ahova kell, hogy minden rendeződjön. A megtérés tehát rendezés. Amikor a hűtlenség helyett hűség lesz például egy házasságban, amikor a hazugság helyett igazság, a szeretetlenség helyett szeretet, a mocskolódás helyett tisztaság, a lopás helyett becsületesség. Amikor minden a helyére kerül, a sok bűn, bűnvallás útján Isten háta mögé kerül, és ami Isten lénye, a léleknek a gyümölcsei, az pedig az én életem részévé válik, akkor helyére kerülnek a dolgok. Arról is hallhattunk, hogy mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben két-két szót találhatunk erre a kifejezésre. Az egyik a náham, ami azt jelenti megbánni, a másik szó a szub, azt jelenti, hogy visszafordulni. Az Újszövetség is két görög szóval írja le a megtérés lényegét, az egyik a metanoia, a másik pedig az episztrofé. A megtérés és az újjászületés kell, hogy lejátszódjon egy ember életében, enélkül nincsen bűnbocsánat, új élet, és nincsen örök élet sem. Ezért mondja Jézus Nikodémusnak, ott a János evangéliumának 3. fejezetében, Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Az ember döntése és a Szentlélek újjászülő munkája a feltétele annak, hogy valakinek üdvözítő hite legyen. A mai alkalmunkon Zakariás látomásába tekinthetünk be. Zakariás rendkívül nagy precizitással írja le a látomásának idejét, és ezáltal egészen pontosan be tudjuk azonosítani az időpontot. Dárius második éve, 11. hónapjának 24. napja, ami a mi időszámításunk alapján Krisztus előtt 519. február 15-én éjszaka volt a látomása. Hogy megértsük, miért így írta le, tudnunk kell, hogy a babiloni fogság idejétől kezdve tértek át Izraelben a korábban szokásos őszi évkezdetről a tavaszi új évre, a régi kánaáni hónapnevek helyett pedig a babiloni nevek használatára, így a 11. hónap neve Sebát. Mindjárt az elején szeretnék nektek beszélni arról, kedves testvérek, hogy mind az Ószövetség, mind az Új Szövetség időszakában nem volt idegen a látomás. Hiszen Isten sok esetben látomásokban fejezte ki az ő akaratát. Csak egy apró, de nagyon jó példa, nagyon szemléletes példa Nátán és Dávid találkozása. Mindannyian ismerik az előzményeket, és van egy mondat, amely így hangzik, ott a Krónikák első könyvének 17. fejezetében, a 15. versben, Nátán pontosan e beszéd és látomás szerint beszélt Dáviddal. Az Isten által rendelt időben és helyen, Isten látomásban megadta, hogy Dávid királyhoz kell mennie Nátánnak, és kell vele beszélnie. Isten látomásokon keresztül akart valamit kijelenteni a prófétáinak, a népnek, az apostolainak, hiszen az Új Szövetségben is olvashatunk erre példát, az apostolok cselekedetének 16. fejezetében, ott a 9.-10. versben ezt írja Lukács, egy éjjel látomás jelent meg Pálnak. Egy makedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt, jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre! A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük, Isten oda hívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. A látomás görögül horámá, aminek a jelentése látszik, látvány, isteni elragadtatásban kapott látás vagy álom, látomást jelent. Akkor Isten ilyen formában szólt. Az Ószövetségben 104 alkalommal találkozhatunk a látomás szóval, melyből a legnagyobb számban a kis és nagy prófétáknál olvashatunk arról, hogy Isten látomásban szólt hozzájuk, jelentett ki nekik valamit. Le kell szögeznünk és tudomásul kell vennünk, még akkor is, hogyha nagy keletje van a karizmatikus gyülekezetekben, az álmoknak, látomásoknak, hogy az Új Szövetség lezárulása óta nincs szükség arra, hogy Isten álomban szóljon emberekhez, nincs szükség látomásokra, mert Isten adta az ő igei kinyilatkoztatását, amelyen keresztül megismerhetjük őt, az ő akaratát. És adta az ő szent lelkét, hogy vezesse az övéit. Már erre utaló jeleket is olvashatunk a Szentírásban Pál apostolnál, szintén idézem az apostolok cselekedetét, a 16. fejezetet. Azután átment Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mészia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Ezért Mészián áthaladva lementek Troászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, egy makedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt, jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre. Az Új Szövetség lezárulása óta Isten az igén keresztül, a Szentlélek vezetésével értett meg dolgokat a hívőkkel, akik az ő akaratát keresik. Már nincsen szükség látomásra, nincsen szükség álomra, mert van számunkra ige, adatot Jézus lelke, és a hívők már az ige és a lélek hatalma alatt cselekednek. Ezt fontosnak éreztem elmondani ebben a nagy kavalkádban, ami körbevesz bennünket. Én emlékszem 2012-ben nagyon nagy tusakodás és nagyon nagy vívódás volt bennem, hogy elfogadjam-e a jelölést az esperességre. És lehet, hogy ezt a testvérek nem tudják, heteken keresztül Isten előtt voltam, Isten előtt harcoltam, hogy Uram, kell ez nekem? És emlékszem, volt olyan lelkész kollégám, aki eljött hozzám, ott beült a lakásomba, és elkezdte ecsetelni azt, hogy nekem miért nem kell elvállalnom az esperességet. És én őszintén beszéltem arról, hogy hát nézd, én nem embereknek akarok megfelelni, én nem emberi indítatásra akarom elvállalni, vagy nem elvállalni. Én egyedül Istenre várok az ő vezetésére, mert hiszem, hogy Isten az övéit vezeti. És láttam, hogy erre a szóra fölhúzza a szemöldökét, és azt mondja, hogy ilyen nincs, hogy Isten vezet az ő lelke által. És akkor nagyon-nagyon megdöbbentem. Megdöbbentem, mert én mindig azt tapasztaltam, hogy Isten igenis vezeti az övéit. Mindig azt tapasztaltam, hogy Isten igény keresztül, a békességen keresztül, Isten lelkén keresztül vezeti az övéit. És olyan jó volt megtapasztalni, nem tudtak kimozdítani abból az állapotból, abból a helyzetből, hogy Istenre figyeljek. És olyan jó volt megtapasztalni, hogy Isten lelke vezetett. És ami döbbenetes, és ezt is nyilván hozzá kell tennem, hogy én úgy éltem meg ezt az egész helyzetet, mint amit megélt Ábrahám Izsákkal. Hogy föl kell mennem oda a hegyre, hogy föl kell emelnem azt a kést, hogy el kell vállalni ezt a jelöltséget, és aztán utána nem lesz belőle semmi. Mert Isten próbára akar tenni, hogy figyelek-e rá, hogy engedelmeskedem annak, amit belül nem akartam. Hát bennem nagy vívódás volt, nem, nincs erre szükség. És döbbenetes volt aztán a következmény, teljesen össze voltunk törve a feleségemmel, a feleségem olyannyira nem akarta ezt az egészet, hogy amikor kérték, hogy legalább imádkozzunk érte, az ő száján azonnal kicsúszott, hogy még imádkozni se fogunk ezért. Kemény szavak ezek, tudom, de olyan nagy volt az ellenállás. És ezt csak azért mondtam, mert drága testvérek, és nyilván itt nem a személyek a legfontosabbak, hanem az, hogy van isteni vezetés. Hogy Isten vezeti az övéit, az ő lelkén keresztül, az igén keresztül, és annyi igét, annyi bátorítást kaptam Istentől, folyamatosan Isten bátorított az igén keresztül, hogy igen, miért? Mert ebben a mai nagy kavalkádban nem az álmokra, nem a látomásokra van szükség, mert lezáratott az az időszak. Nekünk van igénk, mi kaphattuk Isten szent lelkét, és nekünk erre az igére van szükségünk, és a lélek vezetésére is. Aki ennél többre vágyik, az azzal fog szembesülni, hogy mindig valami többre lesz szüksége, és semmi sem lesz neki elég. Drága testvérek, mi elégedjünk meg ezzel a két drága kincsel. Történetünkben azt olvashatjuk, hogy a látomás helye egy völgy, illetve egy mélyedés volt. Nagyon érdekes a héber szó, a metzulach szót használja itt Zakariás. Ez a héber szó azt fejezi ki, hogy nem egyszerűen völgyről van szó. A metzulá többnyire a tenger elnyelő mélységét jelenti. Itt lehetne idézni Nehémiás könyvét is, ott is megtalálhatjuk ezt a szót. De olykor egyenesen a sír az alvilág szinonimája. Ilyen formában használja ezt a Zsoltár írója, a 69. fejezetben, meg a 88. fejezetben idézem, ne sodorhasson el a víz árja, ne nyelhessen el a mélység, ne záruljon be fölöttem a kút szája, vagy a sír mélyére juttattál már mélységes sötétségbe. A színhely abban a kontextusban értelmezhető, illetve úgy érthető meg, hogy a fogságban lévő nép lelkileg, szellemileg meggyötört volt. Fogságba is azért került, mert nem hallgatott Isten intő szavára, és az elkövetett bűnök következménye lett a fogság. Évtizedeken keresztül kiszolgáltatott, Istentől az identitást adó és erősítő templomtól távol éltek, a templomot lerombolták, az Istenbe vetett hit újra és újra megingott. Egy szétesett nép már nem csak a bűn mélységébe, hanem egzisztenciális és lelki mélységbe került. Gyenge volt az Isten hit, az erre épülő erkölcs és a nemzet tudat. Mélységben volt a zsidók élete. a válság és a krízis mélysége, a reményvesztett nép mélysége. Talán ismerős ez mindannyiunk számára, akiknek az élete már volt válságban és krízisben. A bűn milyen mélyre le tudja húzni az embert. Egy apró hazugság, egy apró félrelépés, lopás, sikkasztás milyen mélyre tudja letaszítani az embert, és milyen mélyrepülést idéz elő emberek életében. Hányak élete ment tönkre abba, hogy kicsiben kezdte, aztán a végén már a saját maga hazugság spiráljába kavarodott bele, már azt sem tudja, kinek mit hazudott. A lopást is kicsiben kezdte, aztán már a fél világot is zsebre tenni ellopná, mert annyira telhetetlen. Milyen mélyre tud kerülni az ember? Emberek nem is gondolják, hogy az a rengeteg nyomorúság és fájdalom, mely az életükben van, mind ezek miatt van. Mert kicsiben kezdődik. És ebben a mélységben ott van Zakariás, ott van az angyal, és megjelenik az Úr. Azt olvashatjuk a 13. versben, az Úr kedves és vigasztaló szavakkal felelt az angyalnak, aki beszélt velem. Majd azt mondta nekem az angyal, aki beszélt velem, kiálts és ezt mondd, így szól a seregek ura, féltő szeretettel féltem Jeruzsálemet és Siont. Isten megszólal ebben a mélységben, és azt mondja, féltő szeretettel féltem népemet. Nem a kárhoztatás szava, hanem a féltés szava hangzik. Mert Isten féltő szerető Isten. Féltékenyen szerető Isten, aki még a büntetésben és a bűnök következményeiben is szeret. Olyan döbbenetes, amit az Úr mond a 7. fejezetben, gondolva a szétszórattatás előzményeire, idézem a Zakariás könyvének 7. fejezetét, de ők nem akartak figyelni, sőt lázadozva hátat fordítottak, és bedugták fülüket, hogy ne halljanak. Szívüket gyémánt keményé tették, hogy ne hallják a törvényt, sem azokat az igéket, amelyeket a seregek ura küldött lelke által a régebbi proféták útján. Emiatt háborodott fel olyan nagyon a seregek ura. Nem hallgattak rá, amikor ő kiáltott, ezért így szól a seregek ura, én sem hallgatom meg őket, ha hozzám kiáltanak. Szétszórtam őket olyan népek közé, amelyeket nem ismertek, az ország pedig pusztán maradt utánuk, senki sem járt arra. Így tették pusztává a gyönyörű országot. És ezek után keménységük, lázadó szívük, önfejűségük ellenére is féltő szeretettel szereti őket Isten. Mily nagy szeretet van ő benne. Olyan szépen megfogalmazza egy tradicionális énekünk, hadd idézzem, mily nagy az Isten szerelme, nem mérhető mértékkel, hisz egyszülött fiát küldte, hogy minket így megmentsen. Mily égető nagy fájdalom, hogy atya rá nem nézhetett, fiának vére így hozott sokaknak üdvösséget. Isten féltő szeretete már az Ószövetségben is kézzel tapintható volt, hiszen az a rengeteg bűn, ami ott volt emberek életében, amiatt már régen el kellett volna pusztítani az emberiséget. De ahogy tegnap is idéztük azt az igét, ott Ezékiel könyvéből, hiszen nem kívánom a halandó halálát. Isten nem gyönyörködik az ember bűnben való vergődésében, ő nem érdemeink szerint bánik velünk. Abban a mélységben is jóságos és vigasztaló szavakat mond, és bátorítja ezt a szétzilált népet. Irgalmasságot akar gyakorolni, vissza akarja állítani az istentisztelet lehetőségét, és nem vonja vissza, hogy továbbra is Jeruzsálem lesz a választottja. Micsoda szeretet mutatkozik meg minden egyes szóban. Nem vetett el az ő népét, nem mondott le róla, féltő szeretet sok mindenben megmutatkozott az Ószövetségben, de szeretete a Golgotán mutatkozott meg leginkább. A kereszten inkább a saját fiáról vette le a tekintetét, inkább a saját fiát hagyta el, hagyta a mélységbe, terhelte rá a te meg az én bűnömet, a féltő szeretet idáig képes elmenni. Nekem olyan sokat jelent az, hogy Isten kész volt minden követ megmozgatni azért, hogy nekem új életem legyen. Mert a féltő szeretet nem ismer határokat. És hadd mondjam el, drága testvérek, hogy Isten nem ismert határokat akkor, amikor rólad meg rólam volt szó. Isten minden határt átlépett. Olyan határokat is, Nem egyszerűen feszegette, hanem olyan határokat is, amiket az ember el se tudott gondolni. Hogy Isten kész volt a saját fiát föláldozni. Ez számomra azt jelenti, hogy Isten mindent határt átlép. Richard Wurmbrandtnál olvastam egy nagyon megdöbbentő történetet. Egy keresztényt halálra ítéltek, és a kivégzés előtt megengedték, hogy találkozzon a feleségével. A feleségéhez intézett utolsó szavak ezek voltak, idézem. Tudnod kell, a halálba indulok, de mégis szeretem azokat, akik megölnek. Nem tudják, mit tesznek, és az utolsó kérésem hozzád az, hogy te is szeresd őket. Ne legyen keserűség a szívedben, hogy megölik szerettedet. Találkozunk a mennyben. Ezek a szavak nagy hatást tettek a titkos rendőrség tisztjére, aki ott volt a kettejük beszélgetésén. Utóbb ő mondta el nekem a történetet a börtönben, ahová becsukták, mivel keresztyénné vált, írja Richard Wurmbrandt. Mert tudjátok, drága testvérek, ilyen az, amikor Isten féltő szeretete megjelenik egy ember életében. Nem ismer határokat, minden határt átlép, még a józan ész határát is. Pedig hát talán ennek a feleségnek lett volna oka gyűlölni azokat az embereket. Tehát emberi mértékkel azt mondjuk, hogy lett volna oka. De tudjátok, az isteni szeretet az nem ismer határokat, és a végletekig elmegy, minden határt átlép, minden követ megmozgat azért, hogy az isteni szeretet az nyilvánvalóvá váljék. És az isteni szeretet ott a Golgotán vált egészen nyilvánvalóvá. Miért? Mert amikor rólad meg rólam volt szó, akkor Isten nem ismert határokat. És tudjátok, a féltőn szeretés az ezt jelenti. Amikor Isten féltőn szerette az ő népét, Jeruzsálemet, akkor nem ismert határokat. És a féltőn szeretés azt is jelenti, hogy minden bűnt kész megbocsátani. Sokáig gondolkodtam ezen, hogy mi az, hogy minden bűnt megbocsátani, és rájöttem arra, hogy ezt nem tudjuk fölfogni. És azért nem tudjuk fölfogni, és azért nem tudunk ezzel valóságosan mit kezdeni, mert mi emberek, hogyha megbántanak bennünket, és ezzel én is így vagyok, és úgy gondolom, hogy te is így vagy, drága testvérem, ha megbántanak bennünket, akkor azok olyan sebeket fognak jelenteni, amelyeknek az emléke megmarad. És nyilván mindannyian tudnánk ilyet mondani a magunk életéből, és szoktam azért imádkozni, hogy Uram, neked van hatalmad, és Istennek van hatalma arra, hogy még az emlékét is kivegye. Mert az ember meg tud bocsátani. Az emlékeket, azokat hordozza, akár egy életen át is. És szoktam azért imádkozni, hogy Uram, még az emlékét is vedd el, hogy ne emlékezzek. És amikor azon gondolkodom, hogy Isten minden bűnt megbocsát, és hogy mit jelent ez, mi nem tudjuk visszaforgatni az idő kerekét. Sokszor vagyunk úgy, hogy de jó lenne visszaforgatni, hogy másképpen tennénk dolgokat. Talán, ha újraindulhatnának dolgok, akkor másképpen tennénk dolgokat. És amikor a megbocsátásról van szó, akkor úgy érthettem meg, amennyire én emberi, gyarló emberi gondolataimmal megérthetem, hogy Isten olyan, mintha visszatekerni az idő kerekét, és meg nem történté teszi. Mintha el se követtem volna. Ez olyan, amikor egy filmet is visszatekerünk. Akiknek volt videója, azok tudják, hogy volt olyan funkció a videón, hogy úgy tekerte vissza, hogy nyalta tovább az a henger a videó szallagot, és lehetett látni a képeket, ahogy visszafelé játsza. És amikor arról beszélünk, hogy Isten megbocsát, akkor mintha visszatekerni az idő kerekét, és mintha meg nem történté tettem volna. És ez olyan csodálatos, drága testvérek, hogy Istennek a megbocsátása ilyen. Amikor azt olvashatjuk, hogy Isten háta mögé veti a mi bűneinket, akkor arról már nem szerez tudomást, akkor arra már nem emlékezik, eltűnik. És ilyen az, amikor Isten féltő szeretete megjelenik. És drága testvérek, féltőn féltékeny szerető Istenünk van, aki féltőn szeret téged is, meg engem, látja a mélységeket, és ebbe a mélységbe nem akar vergődni, hagyni, hanem nyújtja a kezét, ki akar emelni, bocsánatot akar adni, új szívvel, új lélekkel akar megajándékozni. Ezért olvastam a 130. Zsoltárt, nekem olyan sokat jelent. Temetéseken szoktuk idézni ezt a Zsoltárt. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, halld meg hangomat. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, kiállhatsz meg előtted, de nálad van a megbocsátás, hogy féljenek téged. Összefoglalja mindazt, ami az ember szívében van. És összefoglalja mindazt, ami az Isten tulajdonsága. És Isten tulajdonsága a keresztben mutatkozott meg, hogy ő nem tartja számon a mi bűneinket, ha mi megvalljuk. Ha mi letesszük, ha mi újat akarunk kezdeni. Miért? Mert Isten féltőn szerető Isten, és Isten féltőn szeret téged is, meg engem is. Amen. Imádkozzunk. Drága édesatyánk, felfoghatatlan az, hogy te hogyan és mennyire és miért szeretsz bennünket. Felfoghatatlan az, hogy mi szeretni való van bennünk. Nem találunk rá szavakat, és nem találunk rá magyarázatot. És olyan jó volt ezt az éneket énekelni, és olyan jó megtapasztalni azt, hogy a te szereteted nyilvánvalóvá válhat emberek életébe. És hogy olvashatjuk az igében, amikor te azt mondod, Urunk, hogy arról ismernek meg benneteket, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha szerettitek egymást. Hogy az a krisztusi lelkület és az a krisztusi szeretet, az megnyilvánulhat emberek életében. És köszönjük, hogy a te szereteted ott a kereszten mutatkozott meg. És nem az a szeretet, ahogy mi szeretünk téged, hanem az a szeretet, ahogy te szerettél minket, és elküldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust. Mert te féltőn szerető Isten vagy. Féltőn szeretettel szeretsz bennünket, benne engem is. És köszönöm, hogy ez a féltő szeretet az, amely ma is megtérésre és új életre hív. Urunk, kérünk azért, hogy így áldj és oltalmazz bennünket, és add, Urunk, hogy mindannyiunk életébe valósággá váljon ez a féltő szeretet. Amen.